számunkra, hogy most ismét együtt lehetünk, együtt nyilvánosan ünnepelhetünk, és nem kellett olyan sokáig várnunk, mint tavaly, amikor egészen áldozó csütörtökig a mennyre menetelik, zárva maradtak a templomok. Minden esetre a húsvét ünnepe a liturgián bölcsessége révén még mindig tart, hiszen a legnagyobb ünnepeket hét napig ünnepeljük egy nyolcaddal, és az ünnepek ünnepét pedig egy nagy nyolcaddal, ami hét hétig tart, egészen pünkösdig, hétszer hét napig. Tudjuk azt, hogy a Szentírásban a hetes az mindig a beteljesülés jelenti, amikor hat nap alatt elkészült az ég és a föld, és az Úristen a hetedik napon megpihent, és ezt a napot megszentelte. Tehát ugyanígy ez a hetes szám, a kétszer hét nap, ugye még fokozza ezt a beteljesülést, és azt jelzi számunkra, hogy az Úr földtámadásának Isten minden csodálatos terve beteljesedett. Minden, amit ő eltervezett velünk kapcsolatban, amiért ezt a világot teremtette, amit nekünk embereknek szánt, az mind beteljesedett a földtámadáskor. És a vasárnap pedig mindig a nyolcadik nap, hiszen a nyolcas az már azt a dimenziót jelenti, ami túl van a földi dimenzióban. Túl van a téren és az időn, minden földi beteljesedésen is túl van, ez a nyolcadik nap az örökké valóságot jelenti, amelynek soha nem lesz vége. És a vasárnap részesít minket ebben az örökké valóságban. Tehát már itt a földön mi, Krisztus hívők, a keresztség által, a megszentelő kegyelem által élhetjük ezt az örök életet. Tehát nem a halálunk után kezdődik, hanem a keresztségünkből elkezdődött, és folytatódik minden olyan napon, amikor a kegyelem állapotában vagyunk. És különösképpen a legszentebb eukarisztia, az oltári szentség táplálja és köveli bennünk ezt az isteni életet. A hagyományos a mai vasárnapra teszi a jó pásztornak a vasárnapját. Nagyon-nagyon kedves képe volt ez keresztény előreinknek az első századokban. Körülbelül ugyanazt fejezte ki, mint amit a Jézus szíve kultusz kifejez az újkorban. Tehát a mi üdvözítő nem egy távol Isten, aki messziről szemléli a mi fejlődésünket, hanem valóban egy élet közösségben él velünk. Egy másik helyen, ugye ezt úgy fejezik ki, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagyok a szőlővesző. És ahogy a szőlővesző nem teremtem, ha nem marad a szőlőtő, úgy ti sem, ha nem maradok bennem. Ugye a pásztor és a nyáj képe a mai városi embertől talán elég távol áll, de azért az üdvözítő hallgatósága minden nap találkozott ezzel a jelenettel. És valóban megtapasztalták azt, hogy pásztornak lenni az nem csak egy foglalkozás, egy kenyérkereső szakma, amit a nap egy bizonyos részében gyakorlok, és utána leteszem a kulcsot, és megyek a magánéletemet tovább élni, hanem valóban egy 24 órás elfoglaltság volt. Ezek a pásztorok együtt éltek, és együtt haltak a nyájat, éjjel-nappal együtt voltak, őrizték őket, és valóban a pásztornak minden mondja és igyekezett, de a nyáj jóléte és a nyáj megmaradása körül forgott. Tehát ezért van az, hogy a fószövetségi pásztor ugye mindig a nyáj élén halad, nem hátulról terelik, hanem ő az, aki a vezető, aki az élen halad, és aki elsőként szembenéz az esetleges veszélyekkel, előzi a farkasokat, a ragadozókat, ő az, aki megnézi, megbizonyosodik arra, hogy biztonságos az út, vannak-e ott szakadékok esetleg, és a nyár után látja, hogy a pásztor már mutatkozik az ő számára, utána már aggodalom nélkül tudja követni. Tehát a mi üdvözítők is, aki a juhoknak a nagy pásztora, aki ugye nem véletlen, hogy maga is pásztorok között született, egy istálló a jászolva, ezzel is jelezte a mindenható, hogy ő úgy jött közé, mint a nagy világítenségnek a pásztora. Tehát ő is ezt tette, hogy valójában a nyáj előtt ment, a halállal szembeni az ő marinyáját folyamatosan erősíti a földtámadóknak a jelenléte. Múlt vasárnap a evangélium is jelzi azt, hogy mindig a tanítványok együtt vannak a feltámadás napján, és amikor együtt vannak, akkor megjelenik köztük a földtámadó. És mi az első szava a övéhez? Mindig az, hogy békesség veletek, ne féljetek. Tehát azt a zavarodottságot, azt a reménybesztettséget, azt a hitetlenséget, ami a szívükben volt, eloszthatja a földtámadóknak egyetlen egy szava, hogy békesség veletek. Ez nem valamiféle felszínes mondás, csupán ilyen kegyes szóla, hanem valóban egy olyan békét ad a szívünkbe, ami nem emilágból való, ami nem a politikai békességből ered, vagy nem az anyagi jólétből ered ez a béke, hanem valóban odaföldről, ahol a földtámadott elmúlott az ő keresztalálatával, az Atya jobbjáról küldi nekünk ezt a békét, amit a világ nem lehet elmúlni. Tehát így oszthatja el a mi kétségeinket, a mi zavarodottságunkat, azt a bizonytalanságot és reménytelenséget, amiben a világ újra és újra bele kerül minket. Nagyon fontos testvérek, tehát az, hogy a mai napon mi is megvizsgáljuk magunkat, hogy milyen jogai vagyunk mi a jó pásztoron. Mert a jók hallanak a pásztor szavára, ismerik ő, és más hangjára nem hallgatnak, csak a saját pásztorunknak a hangjára. Ezért nagyon fontos, hogy mi is érezzük azt, hogy nem érdemes kíváncsiságból, kalandvágyból elhagyni ezt a nyájat. Nem érdemes ilyen engedetlen jóként csatangolni, már zöldebb és frissebb legelők után kutatva, hiszen tudjuk, hogy a mi pásztorunk a legjobb legelők kínálja föl nekünk. Jó pásztor életét adja jóhaiért, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja jóhaiért. Tehát ennek a pásztornak a motivációja tiszta szeretet. És valójában nem csupán akármilyen zöld legelő biztosít számunkra, hanem saját magát adja. Az ő saját értünk feláldozott testét is léli, hogy mi is ugyanabból az életből élünk, amiből ő él. Hogy valóban ő legyen a mi szülőnk, aki táplál minket. És aztán nagyon fontos, hogy csak a pásztorra hallgassunk. Ugye a mai világ olyan, hogy annyira túl hangsúlyozza a nyitottság és a dialógus mindenkivel és mindennel, hogy elfelejtkezik arról, hogy hát ennek az apolnak vannak bizonyos határa. Van egy kerítés, ami őt elkülöníti a külvilágból, mert hogy a jók számára ez a külvilág nagyon-nagyon könnyen veszélyessé válhat. Különösen a tapasztalatlan és jóhiszemű számára, aki nem ismeri a külvilágot, és csak megy az orra után, szakadik a kövisek közé, a farmasok elé, tehát csak ez a nyáj biztonságos, ami a pásztor közelében van. Manapság ugye sokan azt fogalmazták, hogy hát ne is kérjük a farkasokra, ne is nevezzük őket farkasnak, mondjuk csak őket másfajta jóknak, engedjük be őket bátran az otthonba, és folytassuk velük párbeszédet. Csak hogy a farkas a természetét nem tudja lementőzni, ő akkor is farkas marad, hogyha bárányból öltözködik, akkor is csak ugye azért veszik, hogy becsapjon minket, hogy rászegyen minket, de előbb-utóbb fölébred benne a farkas természete, és szétépi a bárányokat. Tehát nekünk nem szabad ilyen módon, bűnös módon naivnak lenni, hanem világosan látunk kell a korlátokat, a határokat, a jó és a rossz között, az Isten és a sátán között, a világosság és a sötétség között, és tudnunk kell, hogy mi a világosság fiai vagyunk, és nem szabad a sötétségbe eltévednünk, és a sötétség fiai közé keverednünk. Nagyon-nagyon fontos ezt a világképet a szemünk előtt tartani, és nem úgy érezni, hogy hát az megjavarázó számomra, hogy a nyári tagja legyek, nem vagyok én egy tudatlan és akarat nélküli birka. Tehát nagyon sokszor az emberek úgy élik meg, sokat ugye az egyházhoz tartozás, hogy ez egy akadály, ez egy megalázás, nem akadály, hanem ez egy biztonság. Ez valóban egy az ő önfeláldozó gondoskodását. Tudjuk azt, hogy bizony nagyon nagy válságban van a papi hivatás is, hisz ugyanúgy, ahogy válságban van, mindenfajta elköteleződés. Igen, persze, igaz az is, hogy az egyház helyzete is egyre inkább romlik, egyre veszélyesebbé válik ez a pásztori hivatás. Nagyon sokan nyugaton már a szabadságukat és az életüket teszik kockára, hogyha kimondják kertelés nélkül is egyenesen az egyház tanítását. Tudjuk azt is, hogy az egyházon belüli viszonyok is messze nem rózsásak. Tehát a papságon belüli viszonyok, kapcsolatok, püspök és pap közötti kapcsolat messze van attól, aminek lennie kellene. Tudjuk, hogy az akkon belül is ragadozó farkasok pusztítanak nap, mint nap, és nagyon nehéz szükséges pásztornak maradni. Tudjuk azt is, hogy a fiatal generációban is, már az én generációban is, de a következőben még inkább, nagyon-nagyon nehezebb megy az elköteleződés, a hűség. Pedig ugye Szent Pál világosan mondja, hogy csak egy dolgokat kívánnak a szolgáról, hogy hűséges legyen. Ez a legfontosabb, az egyetlen egy fontos dolog, a hűséges kitartás, mert ez a szeretetnek a legfontosabb formája és megjelenése, hogy valaki hűséges és kitartó. Tehát, hogy nem úgy tekintek az életemre, mint egy értékre, amit ugye folyamatosan a csomagoló papírba tartok, és nem merem kibontani, és nem merem elmegosztani, nem merem másoknak odaadni, de nagyon sokan azt mondják, hogy hát nem akarok elköteleződni semmilyen irányba, mindent kipróbálom, de egy úton sem akarok elindulni, mert akkor lehet, hogy lemaradok valami értékesről, lehet, hogy éppen az életemnek a nagy esélyéről lemaradok. Nem testvérek az élet, azért van, hogy kicsapakoljuk azt a szép csomagoló papírt, és szétosszunk másoknak. Tehát ajándék legyünk mások számára. És ezt ki a saját hivatása szerint. Vagyunk, hogy a házasságon belül, a szülői hivatáson belül ajándéká válik, pásztorává válik a saját szeretteinek, családjának, vagy pedig lelki pásztorként, Istennek szentelt személyként szétosztja magát a rábízott közösségnek, de az a fontos, hogy odaadja magát, ne sajnálja magát, ebben áll a jó pásztorság, és hogy tudjon elköteleződni, hogy ez ne csak egy múló fellángolás legyen, ne csak egy pillanatnyi kettelés legyen, hogy ezt is kipróbálom, és utána továbbállom, hanem hogy ha fáj is, ha nehéz is, mintha lám kitartok ebben a hivatásban, amire engem az Úristen hívott. Muszáj, hogy fájjon, testvérek. A szülői hivatás nem fáj, a házasság nem fáj, viszont nagyon sokszor fáj, nagyon sokszor kereszt, de ha nincs kereszt, ott szeretet sincs. Ott csak üres, felszínes érzelmek vannak, egy szentimentális pocsolya van, amiben bele lehet hullani. Az igazi szeretet az igenis kereszt alakú és igenis áldozatot kíván, de csak ott születnek gyümölcsök, ahol megvan az áldozat. És testvérek, a mai vasárnapnak pedig még egy újabb örömünk is van, hogy három első áldozatunk is lesz, akik az elmúlt időszakban fölkészültek a szentségekre, két gyermek, akik most a szent is előtt megmondtak, így a lelkük ismét abban az ártatlan, tiszta állapotban van, mint a keresztény pillanatában, és van egy felnőtt testvérünk is, aki most katolizál, napokban tette le a katolikus hitvallást, most az életgyónásban letette korábbi életének minden tervét, és most ő is az egység szentségében, az oltári szentségben, az eukarisztiában válik majd a katolikus egyház teljes tagjává. Örüljünk ennek az ajándéknak, és ebben is lássuk meg a jó pásztor szeretetének a jelét. Nem tud nagyobbat is szebbet adni nekünk a jó pásztor, mint önmagát, az ő szentesség. Ez a legnagyobb kincs ebben a földi életben, és nincs az az áldozat, ami túl nagy lenne ahhoz, hogy valaki alkalmassá váljék az oltári szentség vételére, hogy már itt a földön élvezze az örök élet zálogát, amikor az angyalok kenyerét veszi, és amikor az üdvözítővel egyesül, a lehető legszorosabb módon, ami ebben a földi életben lehetséges. Micsoda a tragédia, hogy most ezért imádkozzunk, így ünnepeljünk, az Úr Isten tartsa meg első áldozatainkat az ő kegyelmében és szeretetében. Amen. Ezen a héten, kedden ismét lesz csendes szentség a pesti Ferences templomban, délután 3:45-től a Szent Ferenc mellékoltárnál. És testvérek, még egy nagyon fontos dolgot kell mondanom, hogy tudnélik, nagy öröm és nagy boldogság, hogy ismét ilyen sokan vagyunk, de ebben a járványhelyzetben ez még mindig azért veszélyes dolog. Ezért idejelesen ismételten a előírásoknak megfelelően és sokat kérésére hallgatva ismét két szentmisét lesz egy ideig. Remélem nem sokáig, tavaly tavasszal sem volt olyan sokáig, de ugye 9-kor és 10:30-kor. Tehát ezt a létszámot meg kell valahogy feleznünk, ugye tavaly is a felezésnek az elve azt mondta, hogy az első szentmisére 9-kor azok jöjjenek inkább, akik 50 évnél idősebbek, és a 10:30-es szentmisére azok, akik 50 évesnél fiatalabbak. Mivel azonban ugye mégiscsak a 10:30-es szentmise volt sokkal népesebb, ezért én azt kérem és javaslom, hogy akinek minden, hogy mikor jön, tehát mind a két időpont megfelel, az inkább a 9-esen jöjjön, hogy így valahogy megfeleződjön ez a nagy létszámunk is, hogy próbáljuk amennyire lehet hát ezt a másfél méteres távolságot megtartani azok között, akik nem egy háztartásban élnek. Tehát az Isten kegyelméből ezen a fázison most túl leszünk, de hát tegyük meg, amelyik rajtunk múlik, hogy tényleg biztonságos is legyen az itt tartózkodásunk és a közös ünneplésünk. Tehát ez jövő vasárnapon érvényes. Ezen kívül, tehát ezáltal a 9 órási szentmisére is lehet egy mise szándékot íratni, mindig a szentmise előtt, illetve folytatom a megszakadt házszenteléseket, hogyha valaki még szeretné a otthonát megszenteltetni, akkor ezt is a szentmise után a sekrestében megbeszélhetjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!